Hát sziasztok! Jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Én eddig mondjuk nem némítottam le a telefonomat, még jó, hogy nem szólalt meg. Megyünk ma a 23. Zsoltárunk tanulmányozásában tovább. És talán a mai mondatunk lesz a legdepisebb. A halál völgyének árnyékában járok is, ugye ez lesz a depis része, nem félek, mert te velem vagy. De azért ez nem egy vidám téma, így ahogy készültem rá. Jó lesz a vége, tehát fölfele fogunk kijönni a reményeim szerint, nem ilyen lehúzós lesz, de azért ez nem olyan lesz, mint a füves legelőkön nyugtatsz engem. Egy picit talán egy sötétebb tónusú tanítás lesz, meg rész. Most tartunk egyébként a 23. Zsoltár felénél, a negyedik verset kezdjük el a hatból, és itt se fogunk végigmenni a negyedik versen, nehogy túl gyors legyen a tempó, hanem ezt is kettőbe fogjuk venni. Ami itt történik, itt van egy hangváltás, egy hangszínváltás. Az első három versben azt látjuk, hogy van a bárány, aki beszél a pásztorról, és a pásztorról egyes szám harmadik személyben beszél. Javítsatok ki, ha nem jól mondom, ezeket nem vagyok ezzel mindig teljesen tisztában, de most szerintem jól mondtam eddig, hogy ő a pásztor, és most van egy váltás, és elkezd egy párbeszéd lenni, és az őből te lesz, és én leszek. Az egész egy kicsit ilyen intimebb hangot vesz, kicsit közelebb kerül egymáshoz a pásztor és a bárány. Ezt fogjuk látni, hogy ha eddig beszéltünk ilyen nagy általánosságokról, de most személyességről fogunk jobban beszélni. Ezt fogjuk látni. És rögtön itt, ahogy reggel készültem, az első gondolatom ez volt, hogy itt talán ez a nagy kérdés, hogy milyen a kapcsolatod a jó pásztorral. Így írtam föl a jegyzetembe, hogy beszélsz róla, mint ő, a pásztor valahol, messze, vagy megszólítod, mint hogy te, pásztorom, hogy van egy ilyen személyes kapcsolat. És persze jó képzett hívők vagytok, úgyhogy mindenkinek van személyes kapcsolata a pásztorral, és tudjátok, hogy most ide akarok kiukadni, hogy ide kell, de azt hiszem, hogy a mai tanításnak az egyik kulcs gondolata, kulcs fókuszpontja az ez lesz, hogy ugye nehézségekről fogunk beszélni, a halálról, ami azért nem egy könnyű téma, de mégis azt fogjuk benne látni, hogy az Istennel való kapcsolatunk egészen más mélységeket, más szintet, ha lehet így mondani, üt meg, amikor a nehézségeken keresztül megyünk. A példabeszédek 17-17-ben van, hogy mindig szeret a barát, de testvére a nyomorúságban válik. Ez ugrott be, ahogy reggel erről gondolkoztam, hogy Istennel is van egy ilyen élményünk, vagy vele is lehet egy ilyen megtapasztalásunk, hogy persze ott van Isten, megváltott, megyünk a mennyben, halleluja, tök jó, boldogok vagyunk, örülünk, de hogy amikor igazán nehéz dolgokon visz át minket az Úr, amikor igazán nehéz dolgokon megyünk át vele, akkor egy egészen más kapcsolat lesz. Tényleg egy kicsit ez az ő ott fönt a mennyben dicsőség neki hallelujából lesz egy szerető Jézus, aki ott van mellettem, aki átkarol, akit átölelek, akinek nem tudom, az ölébe bújok, akivel van egy sokkal, sokkal szorosabb kapcsolatom. Egyébként azt is ide értem, hogy szerintem az élet azért ennyire nem depis, mint ahogy mostanában vesszük itt az alkalmakon. Kicsit ilyen témák jöttek, majd utána remélem, hogy vidámabb témákat fogunk tudni venni. De amitől mégis picit depis lesz, vagy amitől az életet könnyen depisnek éljük meg, az szerintem továbbra is az, hogy nem a helyes módon nézünk a világra. Az én életemben biztos, hogy a gondjaim, a problémáim, a frusztrációm és a negatív érzelmeimnek a nagy része, nem mernék százalékokból bocsátkozni, de egy nagy része az abból van, hogy rossz elképzelésem van a világról, rossz elvárásom van a világ felől. Mert azt várom el, hogy a világ engem szeresse, és most a világ alatt nem a klasszikus értelemben keresztény értelembe vett világot, aki rajtunk, hanem hogy az életünkben, az életemet, hogy, hogy azt várom el, hogy a dolgok jól működjenek, hogy Isten áldásai vegyenek körbe, és az áldások alatt azt értem, hogy legyen meg az, amire vágyok, amit akarok, hogy legyen kipárnázva az életem, és csuda klassz legyen, és csak ott, nem tudom, üdögélyek és szőlőfürdöket egyek, vagy valami ilyesmi. És minden alkalommal, amikor nem ez történik, akkor meg vagyok lepődve. Sőt, csalódott vagyok. Sőt, hogyha ez sokáig tart, és még mélyebb, akkor kimondottan be is tudok pöccenni, vagy be tudok depízni, hogy lám-lám, az élet az nem olyan, mint ahogy én azt elgondoltam, hogy kéne legyen. És azt gondolom, hogy ezért is nagyon fontosak ezek a részek. Nem azért, hogy depizzünk, nem azért, hogy nem tudom, mert annyira szörnyű és sötét a világ, amiben élünk, bár egyébként nem túl világos, hanem azért, hogy az értékrendünk, a gondolkodásunk az igazán a helyére tudjon kerülni. Fogunk ma beszélni többet a mennyről, a mennyei perspektíváról, hogy én továbbra is álltom, hogy nagyon drasztikus változás hozna az én életemben, és valószínűleg sokunk életében, hogyha az életemet többször nézném a mennynek a perspektívájából. Hogy megyünk a mennybe, ahol most csak így egyszerűen valami jó dolog lesz, ott jó lesz, nem lesz többé sírás, fájdalom, meg ilyen dolgok, hanem oda van megígérve nekünk az, amit nagyon sokszor már most a Földön várok el. És hogy lehet, hogy időnként érdemes lenne egyet hátralépni, kizúmolni, és úgy nézni az életemet, és akkor lehet, hogy a depieimnek egy nagy százaléka megszűnne, mert nem lennének irreális elvárásaim az élettől. Ma nem ismételjük át az első három verset, mert azt már sokszor átismételtük, hanem csak belevágunk a negyedikbe, ami így hangzik, hogy bizony, még ha a halál árnyékának sötét és mély völgyeken kell is átmennem, akkor sem félek a gonosztól, mert te örökkévaló ott is velem vagy. Ez a baj, amikor fejből is akarsz mondani egy fordítást, meg olvasni is akarsz egy másikat. A halál árnyékában, sötét és mély völgyeken kell is átmennem. Azt írja itt Philip Keller a juh gazdálkodásról, a juhtartásról, hogy amikor elkezdődik a nyár, és elkezdenek olvadni a hegytetőkről a hósipkák, akkor elindulnak fölfelé. Tehát ugye a juhtartás az nem egy helyen történik a bezárt, nem tudom, kenelbe és tanyába, az kerítések mögé, hanem nagy részében onnan kimozdulnak. És most, ha jól értem, akkor ez úgy működik, hogy bejön a tavasz, és akkor ott tényleg a pásztor elkezdi kiterelni a nyájat, nekiindulnak, fölmennek a hegyre, mindenféle helyekre, majd mindjárt beszélünk róla, és aztán, ahogy jön az ősz, és a hósapkák kezdik őket visszaszorítani, ők meg jönnek vissza, és végül a telet megint a tanyán töltik. Tehát, hogy itt van egy nagyon, nagyon hosszú út, egy, nem tudom, több mint nem több, kevesebb, mint fél éves, mit tudom én mennyi. Tehát több hónapos út van itt előttük, amikor megindul a nyáj, és mennek, vándorolnak, legelnek. Ott hagyják a rossz pásztor szomszédságát, ahol ott van a rossz fű és a beteg bárnyék. Nem tudom, emlékeztek-e, talán az első vagy második alkalommal beszéltünk erről, Philip Keller mesélte, hogy a szomszédságában volt egy pásztor, aki megtestesítette a rossz pásztor fogalmát, el volt hanyagolva ott minden, a bárányok is, és ő nem vitte legelni a nyáját, hanem ő hagyta, hogy ott kirágják a füveket, ugyanmiről múltkor beszéltünk. Őket hátrahagyva mennek föl a hegyre, és ez egy teljesen bevett szokás volt. És egyébként nem volt egy nagyon gyors tempó, majd mindjárt beszélünk is róla, hogy nem is feltétlenül az volt a cél, hogy itt nagyon gyorsan ezt megugorják. Amitől izgalmas vagy olyan különleges ez a dolog, és itt megint ez az intimitás témája jön be ide, hogy na innentől kezdve tényleg a pásztorral töltik az idejüket, az egész nyáj. Az éjszakákat és a nappalokat teljes mértékben együtt mennek. Egy meghitt szoros közösség alakul ki a pásztor és a nyáj között. Nem, majd fogjuk látni, ugye maga az út nem feltétlen mindig ideális, tehát nem a nem tudom, Windows XP-nek a zöld háttere kell, hogy a szemünk előtt legyen mindig, hanem itt zord hegyek vannak és veszélyek, majd beszélünk róla, de hogy együtt mennek egy szoros kapcsolatba. Valószínűleg Dávid is valami hasonló úton lehetett, mikor Sámuel próféta jött Isaihoz és nem találta otthon, akkor valószínűleg ő is a hegyekbe lehetett a bárányokkal, ott legeltette őket. Amit még így fontos kiemelni, az az, hogy a pásztor ismeri ezeket a legelőket, és soha nem viszi a nyáját olyan helyre, amit nem ismer. Ismeri, hogy hol vannak a jó legelők, hol vannak a jó itatók, milyen veszélyek vannak, hol, melyik területen mire kell figyelni. Nagyon jól ismeri a pásztor azt a területet, ahova viszi őket. És erről meg eszembe jutott a Zsidó 4.15, hogy mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyengeségeinken, hanem aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, kivéve a bűnt. Hogy gondolok Jézusra? Hogy itt továbbra is én ebben megint azt látom, hogy van az ő meg a te közötti különbség. Hogy úgy nézek Jézusra, mint ő Isten, aki fönn van a mennyben, ott ül Isten jobbján, és nem tudom, fontos dolgokat csinál, és időnként lenéz, és időnként nem tudom, valamit javít a dolgon, nem tudom, valamit terelget, jelentsen ez most bármit is. Vagy egy olyan Isten képen van, aki teljesen meg tud indulni az én gyöngeségeimen, az én nehézségeimen, aki teljesen megért, aki nem tudom, hogy szokott-e veletek jelenni, de amikor így nehéz időszakon megy át az ember, olyan jól esik, amikor valakivel sikerül egy olyat beszélgetni, hogy azt a visszajelzést kapod, hogy megérti, hogy mi a nehézséged. Én nekem erre van szükségem, amikor nehéz időszakon megyek át, hogy valaki úgymond validálja, hogy most ez tényleg ez egy nehéz dolog, hogy nem csak én találom ki magamnak, vagy hisztizek, és hogy nekem olyan jó erre gondolni, amikor a nehézségekben, imában oda megyek Jézushoz, hogy ő ezt nem fölülről néz, ő nem az a pásztor, aki jaj, szedd már össze magad, már harmadszó borulsz a hátadra, ma légy szíves, most már legyél egy jobb bárány, vagy nem tudom, hanem egy olyan pásztorunk van, aki előttünk jár, aki ismeri a nehézségeinket, ismeri a küszködéseinket, ismeri a gyengeségeinket, és nem főrója ezeket, nem majd veszük utána a botokkal, nem azért kell a bot, hogy üssön, verjen bennünket, hanem szeret bennünket, aki azt akarja, hogy persze fejlődjünk és növekedjünk a vele való járásunkban, de nem kárhoztat közben, nem számon kér, nem tudom, valamilyen nehéz teljesítményrendszerbe akar bennünket beletenni. Úgyhogy továbbra is itt tartunk, hogy az életemben Jézus az ő, vagy te. Ő a megváltóm, vagy te vagy a megváltóm? Szerintem ez egy fontos kérdés. A másik, ami nekem nagyon fontos volt, megint csak ebben a részben, és hogyha hasonlítotok rám valamelyest, akkor ezt fogjátok érteni, ha nagyon más típusok vagytok, akkor ez nem lesz annyira fontos pont nektek. De ilyenkor a bárány legeltetésben a cél nem az, hogy feljussunk a csúcsra. Nem az a cél, hogy itt nagy hegymászás történjen, és a 10 000 birkánkat ügyesen és minél gyorsabban fölvigyük a hegy tetejére, és aztán meg majd onnan lejövünk. Szellemi értelemben is értem ezt. Van egy olyan idealista elképzelésem sokszor, hogy a cél az, hogy az Istennel egy olyan közösségben éljem a mindennapjaimat, ahol felül tudok emelkedni minden körülményeimen. Ahol egy olyan intim és szoros kapcsolatom van vele, ami fölül ír mindent. És egyébként ez jó cél, tehát most is nem az lesz ebből, hogy ez nem egy jó cél, hanem ez egy nagyon jó cél, de hogy az élet nem így működik. Az Istennel való kapcsolatom nem így működik, de szinte semmi sem így működik, hogy ilyen egyenes, dicsőséges vágtába megyek föl a hegyre. Pont a héten hallgattuk Sterzer Hildának egy-egy előadását, ugye most ez a hegymászás, ez így közel jött talán mindegyünkhoz, és nagyon érdekes volt, ahogy mesélte, hogy egy 8000 méteres hegyet azt nem úgy másztak meg, én naivan azt hittem, ez úgy működik, hogy oda mennek, fölmennek, lejönnek, és kész. És hogy nem így történik, hanem hogy egy 5000 méter magasságban van az első bázis, és ott először hónapokat töltenek el, hogy a szervezetük megszokja, hogy kevesebb az oxigén, aztán picit fölmennek, ott vannak nem tudom valamennyi időt, aztán visszamennek, aztán picit megint följebb mennek, megint vissza, hogy nem egy ilyen egyenes, lineáris haladás van felfelé a hegycsúcsra. De hogy akkor mi a cél? Mi a valódi? Tehát nem az a cél, hogy eljussunk a csúcsra, akkor mi a cél? Tehát ez nekem ilyen, az én fejemben ez ilyen teljesen agyam eldobom, hát nem az a cél egy hegymászásban, hogy fölmenjünk, hát az a cél, odaérjünk időben, és a többi. Nem, itt a cél az az, hogy a nyáj élje az életét. A nyáj nem azért van kimozdítva a tanyáról, hogy hegyet másszon, és világot lásson, és kalandokban legyen része, hanem az a cél, hogy legeljen, hogy szaporodjon, hogy élvezze az életet a pásztor társaságában, hogy növekedjen, és maga az út, úgymond a cél. Egyszer kaptam 20 éves koromban egy ilyen idézetet, már akkor látszódott rajtam, hogy ez nekem nem esett le, hogy ne csak a cél elérése legyen a szemed előtt, hanem élvezz az utat is, amíg odaérsz a célhoz. És mondom, ha kicsit is olyasmik vagytok, mint én, olyan célorientált, akkor ez ilyen nehezen kattan át az ember fejében, mert én bennem sokszor az van, hogy na majd akkor lesz jó, ha odaérek ahhoz, utána meg majd ha azt megteszem, és közben meg elmegy így az élet mellettünk, fölöttünk, alattunk, hogy mindig csak a célokat kergetjük. Úgyhogy a cél az az, hogy megéljük az életet. A cél az az, hogy megéljük a mai napot. A bárányoknak az a célja az adott nap, hogy megegye a fűadagját, megegye a kis vizét, aztán lehetőleg egy olyan árnyékos helyet találjon, ahol nem borul föl. És közben ott él a pásztorral. És hogy így rákanyarodjunk így a sötétebb tónusára a mai alkalomnak, így szól ez a nagy bölcsesség, hogy minden hegycsúcsnak megvan a maga völgye. Hogy a csúcs elérése, a csúcs felé menni, az mindig völgyeken keresztül vezet. Mindig van völgy hozzá. És a pásztor ráadásul ezeken a völgyökön keresztül vezeti a nyáját. És itt arról olvastunk, hogy a halál árnyékának völgyében jár a kis. És hogy miről szól ez? Szól több mindenről én szerintem. Egyrészt nyilván szól magáról tényleg a halálról. Ugye itt a múltkori házi csoportnál előjött, hogy többen is mondtátok, hogy amikor a halál nagyon közeli és valós élmény volt, akkor ez a Zsoltár, ez a vers, ez tudott bátorítást és erőt adni. Biztos, hogy erről szól, de szól még másról is. Azt mondja, hogy a halál árnyékának völgye. Nem azt mondja, hogy a halálnak a völgye. Ez is egy érdekes dolog én szerintem, hogy ott csak rávetül valaminek az árnyéka. Másrészt meg nem azt mondja, hogy a halál árnyékának völgyében meghalok, hanem hogy azon átmegyek. Hogy mintha ebbe a képbe lenne több is. Hogy maga a völgy az nem halálos. Bár az élmény az lehet az, hogy úgy érzem, hogy ilyen, mint hogyha a halál, tehát vagy valamilyen nagyon negatív, nagyon rossz dolog lenne bennem közben. Hogy esetleg úgy érzem, hogy itt a vége is, és nincs tovább. Az első értelmezés az mindenképp a halál félelem, ami egy nagyon-nagyon erős félelem. Hallottam erről egy statisztikát, ami kicsit komikus, de nem tudom, hogy igaz-e, mert nem én mértem, de hogy verseny van a világon afelől, hogy mitől félnek az emberek a legjobban, és a verseny az a halál és a kutya között zajlik, de a legtöbben a haláltól félnek még mindig, és utána a kutyáktól nem sokkal később. Hogy ez egy nagyon-nagyon erős érzés, ez egy nagyon, azt mondja a pszichológia, amennyire én ismerem és értem, hogy ez elképesztően erősen rányomja a bélyegét az életünkre, hogy gondolkodunk a halálról. Ugye most csak nézzünk szélsőségesek dolgokat, tehát az egyik ugye, amikor minden nap attól félek, hogy bármelyik pillanatban meghalhatok, és nem merek az utcára kimenni, mert mi van, ha előtt egy autó, hogy a fejemre esik egy cserép, vagy valami. Ugye a másik szélsőség pedig azt mondja, hogy egyáltalán nem is foglalkozik a halállal, nem foglalkozik semmit az élettel, hanem csak úgy él bele a világba, és nem vesz fel a tudomást. De hogy ezzel azt hiszem, hogy kell foglalkoznunk, és ez egy fontos kérdés, hogy a halálról hogyan gondolkodunk, és mi van igazán a lelkünk mélyén ebben. És az egyik jó vers erről, ami eszembe jutott, a Filippi 1.21, ahol azt mondja Pál, hogy mert az élet nekem Krisztus, a meghalás pedig nyereség. Ez olyan, emlékszem, amikor ezeket először értelemmel úgy olvastam ezeket a verseket, és mondom, Pál egy kicsit ilyen barokkos túlzásba esel időnként, tehát hogy ez biztos, hogy ez így nem lehet igaz, de az van, hogy azt gondolom ma már, hogy már pedig ez lehet igaz, már pedig el lehet jutni erre a szintre, vagy nem tudom, erre a jó kifejezés, erre az érettségre, hogy a halálról igenis tudok úgy gondolkodni, hogy az nem a végső veszítésem, hanem valami más, valami több. Erről eszembe jutott a visszajövőben, a harmadik részében volt, amikor veszekedett a Doki meg a Márti, és akkor Doki kifakadt, hogy Márti, még mindig nem tudsz négy dimenzióba gondolkodni, mert ha itt időben máshol leszünk, akkor itt nem ez lesz, hanem nem tudom én, mi lesz. És hogy ez ugrott be, hogy nem tudunk mi sem, nem tudom hány dimenzióba gondolkodni, hogy ez a mennyei perspektíva, amit mondtam már az elején, hogy ez mennyire kellene, hogy ott legyen valósan az életünkben. Tehát tényleg nem csak egy ilyen bibliaiskolás tesztként, hanem hogy oké, reggel fölkelek, és lehet, hogy nem éppen a csodás, nem tudom, napsütéses, madárcsicsergéses élvezetek töltik el a lelkemet, hanem valami mélyebb és defisebb, akkor tudok arra gondolni, hogy oké, jó, még hogyha ez az egész, amiben most benne vagyok, nem is fog elmúlni, de legkésőbb egy ponton meghalok, és megyek a mennybe. És hogy ez nem ilyen, nem tudom, komikus kifigurázása a valóságnak, hanem hogy ez lehet egy valós igaz. Egy ponton ez lehet, hogy oké, uram, itt vagyok 10-20 éve már ebbe a betegségbe, itt vagyok már ebbe a helyzetbe nem tudom én mióta, és úgy tűnik, hogy nem történik semmi, úgy tűnik, hogy nem akarsz változtatni. Ez most annyira nem esik jól, de végül is nem baj, mert most Mózes is mondta, hogy max ugye 80 év, ami nem lesz klassz, de utána meg milyen klassz lesz, mert a mennybe leszünk, és az csuda jó lesz. Hogy tényleg milyen perspektívából nézzük az életünket, szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezzel többet foglalkozzuk. Azt hiszem, hogy ugye ez az, amit szeretnék átadni. Viszont amikor tényleg ilyen halál közeli élményünk van, valaki ismerősünk, esetleg beteg sokáig, és megéljük ezt, az egyfelől nagyon, nagyon fájdalmas, nagyon valós, másik oldalról meg tényleg elképesztő az, ahogy Isten ezekben a helyzetekben bátorít bennünket. Hogy ahogy Isten ott van mellettünk, ott van bennünk, hogy a pásztor ezen az időszakon úgy vezet át, hogy nem is lehet rá szavakat találni. Én nekem meggyőződésem, hogy Ézsaiás, ezt már mondtam nektek sokszor, amikor a sötétség elrejtett kincseiről beszél, akkor erről beszél, hogy amikor tényleg nehéz, és nem a hisztiről beszélek, hanem amikor tényleg nehéz, amikor tényleg úgy érzem, hogy összeomlik körülöttem minden, akkor megmarad nekem Isten. És hogy ez nem egy ilyen, hát akkor nekem ennyi maradt, maradt Isten. Lehetne pénzem is, de nekem csak Isten marad. Hanem hogy én emlékszem erre, amikor ilyen nehéz időszakom volt, és így éjszaka sétáltam a városba, és imádkoztam, és így tényleg őszintén életemben először ki tudtam mondani, hogy uram, nekem tényleg nincs másom rajtad kívül. És ez nem egy ilyen lemondó, ilyen depis, nekem tényleg, hanem hogy amikor Pál megint a Filippi levélben mondja, hogy minden mást kárnak és szemétnek ítélek a Krisztus megismeréséért, mert egy olyan kincset találtam, hogy ott vagyok a nehézségben, éppen, nem tudom, belül szétomlik minden, ha kívül nem is, mert nem tudom neked, hogy kívül szétom olyan, ahhoz, hogy belül szétom olyan, hogy egy olyan kincset találtam, ami sokkal több mindennél, és tényleg ilyen fura ambivalens érzést, ilyen kettős érzést hoz ez az emberben, mert nem vagyok jól, de közben meg találtam egy olyan kincset, amit igazából nem akarok most már semmiért sem odaadni. És én személyesen ebben ott tartok, ebben a növekedésben, hogy egyébként, ahogy a körülmény jobb lesz, ahogy a nyomás a lelkemen csökken, a kincset is rögtön elengedem. Valahogy rögtön nincs ott. nem tudom, hogy ez mennyire átlagos, szerintem azért átlagos, de hogy kicsit így működünk emberként, azt gondolom, hogy tényleg sokszor arra van szükségünk, hogy nehézségben és nyomorúságban legyünk. És ugye ez a halál árnyékának völgye, ez nem csak azt jelképezi, hogy tényleg a halállal, hanem hogy tényleg, amikor egyszerűen csak nagyon nehéz az élet, amikor az árnyéka a halálnak, ami az ellenségnek az egyik neve, mondhatjuk itt talán, rá akar vetülni az életünkbe, és hogy olyan nehéznek tűnik, olyan tényleg, amikor azt gondolja az ember, hogy na most már legyen vége. Lehetünk ilyen helyzetben, és három kulcs gondolatot írtam ki erről az egészről. Az egyik az, hogy ezekről már mind beszéltünk, csak most ilyen összefoglaló lesz ez, hogy ha meghalok is, az rendben van. És ez olyan, kimondva hangosan, olyan megint olyan sután, meg olyan furán hangzik, de hogyha meghalok is, az rendben van. Hogy az életem nem az, amit én annak gondolok, hanem annál valami sokkal, sokkal több. Viszont ahogy közelélek ehhez a ponthoz, az Immanuel élet megélése, az sokkal valósabb lesz az életemben, mert a nehézségben van igazán értelme számomra annak a mondatnak, hogy Isten velem van. Mert amikor jól mennek a dolgok, és velem van, és hát tök jó, hogy velem van, de hát hogy igazából most tök jó, tehát hogy... De amikor nehéz, és Isten tudom, hogy velem van, akkor az egy elképesztően nagy erőt tud adni. És a harmadik gondolat, hogy ennél a pontnál elkezdek én is közelebb húzódni Istenhez. Hogy itt történik egy ilyen, nem tudom, egy egymáshoz gravitálás Istennel ezekben a nehéz időkben. Hogy nem félek a gonosztól, mert te örökkévaló ott is velem vagy. Hogy ez az igazi vigaszunk, ez az igazi erő a keresztény életünkben, a nehézségekben, hogy mert Isten velünk van minden helyzetben, a nehéz helyzetekben, meg különösen érezhetjük ezt. És plusz egynek ide írtam, hogy nézz mindig vissza, hogy nézzünk mindig vissza, hogy a nehéz helyzetekben emlékezzünk azokra az időszakokra, amikor Isten már átvezetett ilyeneken. Hogyha idősebb barikák vagytok, és nem ez az első útatok a, nem tudom, tavasztól őszig való vándorlásban, akkor már ezt többször megtapasztalhattátok, hogy vannak ilyen völgyek, amik úgy tűnnek, hogy a halál árnyéka vetül rá, de hogy Isten eddig mindig átsegített, hogy mindig tovább tudtunk menni. Három ok, amiért a völgyön keresztül vezet a pásztor. Az egyik az, hogy itt nem annyira meredek az út. A második az, ami egy kicsit több időt fogunk időt tölteni, hogy itt tud a nyáj biztonságosan vízhez jutni. Ugye nyári időszakról beszélünk, ahol alapvetően tikkasztó meleg van, és ugye erről már beszéltünk többször, hogy nagyon fontos, hogy friss, tiszta vizet kapjanak a bárányok. És hogy olyan érdekes ez, hogy keresztényként is ezt tapasztaljuk meg ezekben a helyzetekben, a völgyeken, hogy Isten maga az, aki felüdít bennünket. Hogy vele még a kőfalon is átugrok, hogy amikor ő ott van velem, akkor a körülmények azok egészen másodlagossá válnak, talán ez a jó kifejezés, amit kerestem rá. De hogy valahogy ez a felüdítése is, ez a táplálása is, ez a völgyeken történik. Nem a hegygerincen, meg nem tudom én milyen helyeken vannak a patakok és a folyók, meg tavak is akár vannak ott bent, hanem a völgyeken belül vannak. A másik az, hogy amikor átmenjünk egy völgyön, akkor Isten nagyon erősen tud bennünket használni abban, hogy másokat bátorítsuk, akik hasonló völgyeken mennek át. És ez nekem egy időben kicsit ilyen, hát köszi, hát nem volna egyszerűbb, ha senki nem menne át völgyön, nem? Tehát, hogy most ez miért jó, hogy én átmegyek egy völgyön, hogy valaki, aki majd utána átjön, majd el tudja neki mondani, hogy túl lehet élni. Hát nem menjen át senki azon a völgyön, és akkor egyszerűbb lesz. De nem így működik. Át kell menjünk sajnos a völgyeken, említettem már sok okot belőle, miért, meg még beszélünk majd róla. De hogy olyan érdekes ez, hogy Isten aztán tényleg használ minket ilyen helyzetben. Hogy tényleg egy gyászolót, azt tud megvigasztalni, aki már átesett a gyászon. Hogy tényleg, amikor benne vagyunk nehézségekben, vagy átmentünk rajta, akkor tudunk igazán érzékenyen és igazán úgy bátorítást és támogatást adni a másiknak, ahogy szüksége van rá. És Philip Keller itt azt a példát hozta, vagy azt a illusztrációt, hogy ezeken a hegyeken a ilyen barázdák alakulnak ki fölcsúszomlásokból, vagy bármi akármi, ahogy egy föl van szántva egy módon a föld. Ott lesz az, ahol végül lefolyik a folyó, ott lesz az, ahol a megolvadt hóból a kristálytiszta víz lejön. És ezzel hozta a párhuzamot, hogy oké, átmegyünk a nehézségeken, ami nem jó, mert föl van szántva a lelkünk, és sebeket kapunk, és nehézségeken megyünk át, az nem egy jó dolog, de hogy pont ezeken keresztül tud Istennek a tápláló vize rajtuk folyni, és felüdíteni, és megvigasztalni másokat. Nekem nagyon, nagyon tetszett ez a kép, amikor olvastam. Mindenek ellenére bennünk van az, hogy nem akarunk völgyekben menni, nem ott akarunk menni, hanem mindig a napos oldalán akarunk menni a hegynek, nem pedig az árnyékos völgyekbe, de hát Isten erre vezet bennünket, mert ott van friss víz, és a harmadik pedig, hogy nagyon gazdag legelők vannak a völgyekben. Hogy a gazdag legelők a völgyekben vannak. A hegycsúcsokon, a sziklákon ott nincs gazdag legelő, hanem itt van lent a völgyekben. A nyáj nem siet, ugye erről már beszéltünk, meg komótosan eleszeget, mert a cél az, hogy egységben növekedjen a nyáj. És lehet, hogy ez nagyon árnyékos időnként ez a hely, ahol átmegyünk, és hogy sokszor veszély is nagyon sok van ott, írja Philip Keller, hogy ragadozók, viharok, meglazult sziklák, fölcsúszomlás, egy csomó-csomó minden lehet ott, de mégis a pásztor erre hoz, mert ez a legmegfelelőbb út a magas legelőkhöz való eljutáshoz. És a pásztor minden erejével és tudásával azon van, hogy táplálja és hogy megvédje a nyáját. És itt leírt egy történetet Philip Keller, ami nagyon tetszett nekem, hogy július közepén történt ez, fönn voltak valamilyen a sziklás hegységen valahol, nem tudom pontosan hol, és délben elkezdtek fekete felhők gyűlni, és nagyon hamar hihetetlen nagy zivatar lett, viharos erejű jeges szél, aztán jégeső, ólomeső, végül hózápor hullott július közepén ott fönt a hegyben. És hát azt kell tudni, hogy a bárányok ebben is eléggé nagyon nincsenek nagyon kiképezve arra, így szervezetileg, hogy ezeket túlélik. Tehát ebben konkrétan bele is halhatnak a bárányok, hogy megfáznak. Nagyon, nagyon gyenge így az immunrendszerük, meg a védekező képességük. De hogy ez egy olyan helyzet is volt, hogy ő sem nagyon tudott mit csinálni, ott voltam még több ezer bárányjal. És az volt a mázli, hogy a bárányok úgy maguktól bemásztak végül a sziklák alá, és meg ő is így elbújt fák alá, meg nem tudom, és így próbáltak ki túlélni ezt az időt, amíg elmegy a vihar. És hogy azt mondta, hogy de amiért mégis oda vezette a bárányokat ő, nyilván nem tudta, hogy ilyen vihar lesz, de hogy az azért, mert az volt a legjobb legelő. Ott volt a legdúsabb a legelő. Ott volt a legtáplálóbb. Ott volt amúgy a legideálisabb minden. De mielőtt odaértek, az utolsó előtti pillanatban egy ilyen brutális viharon kellett, hogy átmenjenek. És ebben benne lehet ebbe a képbe szerintem az is, hogy az ellenség ott van, és mint Orrító Rosszán megy, és próbálja megnézni, hogy ki az, akit el tud nyelni, de hogy nehogy véletlen a dús legelőkön legyünk, hanem ott bentre megyünk továbbra is a szikla alatt, és nem merünk előjönni, de hogy valamiért ez így működik, hogy a dús legelők azok a völgyben vannak, azok a nehézségekben vannak, vagy azokon a helyzeteken, ami nem a legideálisabb, akkor most csak könnyítsük ki ennyire. A jó pásztor az tisztában van ezekkel, és tudja, hogy hol talál erőt, támaszt és táplálékot. A legsötétebb völgyben is van menedék, és ő értünk harcol és dolgozik. Isten velünk van a legsötétebb óráinkban is. Szóval az a helyzet úgy néz ki, hogy völgy az lesz. Itt a kérdés az, hogy megyünk át rajta. És itt kiírtam pár igét a végére, ami engem szokott bátorítani, engedjétek meg, hogy ezeket felolvassam. És talán egy picit elidőzünk egyiknél másiknál, de nem akarok nagyon mély tanulmányozást végezni már. Ézsaiás 40. rész 29-31. Ő ad erőt a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokszorozza, mert elfáradnak még a fiatalok is, kimerülten összerogynak a legkülönbek. De akik az örökkévalóra várnak, akik benne bíznak, új erőre kapnak. Szárnyra kelnek, magasra szállnak, mint a saksok. Futnak, de nem fáradnak el, járnak, de nem merülnek ki. 41. rész ugyanígy Ézsaiásban 8-10. De te, Izrael, ne félj, mert szolgám vagy. Téged választottalak Jákob barátomnak. Ábrahám népe, a föld széléről hoztalak el, a világ végéről hívtalak magamhoz. Azt mondtam neked, szolgám vagy, én választottalak. Soha nem doblak félre. Ne félj, mert veled vagyok. Ne aggódj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, igazságos jobbommal felkarollak és megtartalak. 13. vers. Hiszen én vagyok az örökkévaló, a te Istened, fogom a jobb kezed, és azt mondom, ne félj, én segítek neked. És egy-két zsoltár szeretnék még felolvasni. 27. zsoltár. Egytől hatig. Világosságom és szabadítom az örökkévaló. Ugyan kitől féljek? Erős várom az örökkévaló. Miért félnék bárkitől? Ha rám támadnak a gonoszok, hogy elevenen felfaljanak, ők fognak megbotlani és elesni. Ha ellenség tábora vesz körül, akkor sem félek. Ha háborút indítanak ellenem, akkor is bízom én. Csak egyet kérek az örökkévalótól, ezért könyörgök, hogy házában lakhassam egész életemben. Szépségét nézhessem, és templomában gyönyörködhessem. Bizony a veszedelem napján hajlékában rejt el, sátrában biztonságban leszek. Magas sziklavárba felvisz magához. Most is fölemeli fejem ellenségeim fölé, akik körülvettek. Ezért örömkiáltással viszek áldozatot az örökkévalónak. Dicséretet és zsoltárt éneklek neki. 34. zsoltár. Négytől tízig. Nézzétek, az örökkévalóhoz futottam, és ő meghallgatott engem. Minden félelmemből megmentett. Csak nézz az örökkévalóra, és tőle vár segítséget, akkor arcod felderül. Soha nem kell félned. Látjátok, ez a szegény is az örökkévalóhoz kiáltott, ő pedig kimentette minden bajból, mert az örökkévaló angyala körülveszi azokat, akik tisztelik és félik az örökkévalót, és megvédi őket. Ízleljétek, és lássátok meg, hogy jó az örökkévaló. Bizony boldog és áldott, aki benne bízik. Imádjátok az örökkévalót, ti szentjei, mert akik őt félik és tisztelik, nem szenvednek hiányt semmiben. Még a fiatal oroszlánok is koplalnak és éheznek, de akik az örökkévalótól kérnek segítséget, semmi jót nem nélkülöznek. 17. verstől. Aki az örökkévalóhoz imádkozik, azt ő meghallgatja és kimenti minden bajból. Közel van a megtört szívűekhez, és megmenti a reményvesztett lelkűeket. Valóban sok baj éri az igazakat, de az örökkévaló valamennyiből kimenti őket. És még 3 vers a 41. zsoltárból, bár nagyon sokat lehet olvasni, de most csak ezeket hoztam nektek. 46. zsoltár 1-3. Áldott, aki törődik a szegényekkel és gyengékkel, mert az örökkévaló megmenti őt. Nem ezt akartam. 46. zsoltár, bocsánat, nem tudom nektek, hogy mondtam. Tehát 46. zsoltár 1-3. Isten a menedékünk és minden erőnk forrása. Ő mindig biztos segítség a bajban. Ezért nem félünk, még ha meg is rendül a föld, és ha a hegyek a tengerbe omlanak. Nem félünk, mikor zúgnak a tenger hullámai, és megremegnek a hegyek. Ha mindegyikről nagyon sokat lehetne prédikálni, most megkímélek titeket ettől, hogy nagyon, nagyon belemenjek, de milyen völgyben vagy most? Mennyire vetül rád a halál árnyéka ebben a pillanatban? Itt azért ez az utolsó, ez eléggé drasztikus, ha ezt elképzeljük, nem? Hogy nem félünk, még ha meg is rendül a föld, és a hegyek a tengerbe omlanak. Nem félünk, mikor zúgnak a tenger hullámai, és megremegnek a hegyek. Én nem voltam még földrengésben, hála az Úrnak, azt hiszem, de akik voltak, azok arról számolnak be, hogy azért ez nem egy kellemes élmény, hanem igenis ijesztő. Nem tudom, milyen ijesztő helyzetben vagytok most, ha ijesztő helyzetben vagytok. Nem tudom, hogy mennyire nehéz, mennyire vetül rá a halál árnyéka tényleg most az életetekre. De vigasztaljátok magatokat ezekkel a zsoltárokkal, ezekkel az igékkel. Azzal az ígéretével Istennek, hogy azt mondja, hogy ő velünk van, hogy ő soha nem hagy el, hogy bennünk él, hogy a pünköskor erről beszéltünk többet, hogy Isten szelleme bennünk él, mi pedig ő benne vagyunk, teljes biztonságban és teljes örömmel lehetünk, hogy ő a jó pásztor, aki gondoskodik, aki megvéd bennünket, jövő alkalommal többet fogunk erről beszélni, de hogy azt írtam itt fel utolsó gondolatnak, hogy gondtalanul legelészhetünk az életünkben, hogy nekünk nem kell azon aggódni, hogy most sötét völgy van, hogy most jön-e a farkas, jön-e a nem tudom ombikaszit, hanem csak figyeljünk arra, hogy ott legeljünk a pásztor közelében, hogy ott legyünk mellette, és az összes többiről pedig ő fog gondoskodni. Úrunk, köszönjük neked azt, hogy ha át is vezetsz bennünket a halál árnyékának völgyében, akkor is velünk vagy, és azért nem kell, hogy féljünk a gonosztól, hogy te vagy az, aki őrzöl bennünket, te vagy az, aki vigyázol ránk, te vagy az, aki védsz, te vagy az, aki táplálsz, aki gondoskodsz rólunk, hogy te vagy az, akinek mi vagyunk a szemefénye. És csak Uram, segíts, hogy így éljünk, Jézus, segíts, hogy így lássuk magunkat, segíts, hogy így lássuk a környezetünket, a körülményeinket, Uram, hogy te velünk vagy, hogy te bennünk vagy, hogy te tudsz róla, hogy mi történik velünk, hogy te nem elfordítod a fejünket, hanem föltöröd az inged ujját, és jössz, és segítesz, és ott vagy velünk. Hogy te a jó pásztor vagy, aki az életedet adtad a juhaidért. Uram, add, hogy ebben éljük a mindennapjainkat. Add nekünk a te békédet, a te örömödet, add nekünk a te erődet, add nekünk azokat a természet fölötti meggyőződéseket, amik csak tőled származhatnak, Szent Szellem. Győzd meg bennünket arról, hogy kik vagyunk mi, és ki vagy te. És add, hogy így teljes életet élhessünk. A te dicsőségedre, Jézus. Amen.